Kezdődik a Híradó vasárnap este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Egyre többen vásárolnak az interneten, a forgalom elérte a 217 milliárdot, ez több mint 20%-kal magasabb, mint tavaly. Elkapták a brüsszeli zsidó múzeumnál lövöldöző férfit, találomra lőtt a látogatókra, négyen meghaltak. Már olcsóbb az eper és kitűnő minőségű a cseresznye, elindult a sárga dinnye szezon is, a gazdák remélik, hogy idén nyereségesek lesznek. Magyar siker az ifjú zenészek Eurovíziós versenyén, a 15 éves csellista Devizs Gergely harmadik lett. Várakozáson felül teljesített a magyarországi online kiskereskedelmi forgalom tavaly egy friss kutatás szerint. A forgalom elérte a 217 milliárd forintot, ami több mint 20%-kal magasabb, mint 2012-ben. Elemzők szerint az online vásárlás bővülése is hozzájárult ahhoz, hogy 8 éves csúcsot döntött márciusban a kiskereskedelmi forgalom növekedése.
Ezt most meg is rendeljük.
Motorokhoz rendel alkatrészeket Németh Ferenc. A férfi vállalkozása és családja számára is rendszeresen vásárol az interneten. Azt mondja azért, mert kényelmes, egyszerű és gyors.
Azért szoktam árut rendelni az internetről, mert rendkívül megbízhatóak. Azt az árut kapom meg, amit rendelem, és áttekinthető az egész, és biztonságosan megkapom, akár 24 órán belül is.
Ez pedig már egy pizzéria, ahonnan az interneten keresztül is lehet rendelni. Azért alakítottak ki webes felületet, mert a vendégek igényelték. Az elmúlt években folyamatosan nőtt az internetes vásárlások száma és nagysága is. Míg 2010-ben csak 50 milliárd forint körül volt az online forgalom, addig tavaly már meghaladta a 200 milliárdot is. Ez 40 milliárddal volt több, mint 2012-ben. A bevásárlóközpontokban működő üzletek többsége is elérhető ma már az interneten. Az ugrásszerű online forgalom növekedés miatt döntenek úgy a kereskedő és szolgáltató cégek, hogy boltjuk mellett saját webáruházat is létrehoznak. A netes vásárlások a teljes kiskereskedelmi forgalom 3%-át teszik ki.
Egyre nagyobb a verseny a hagyományos bolti vásárlás és az internetes kereskedelem között. Az új generáció számára ugyanis már természetes a netes rendelés. Éppen ezért a kereskedők arra számítanak, hogy a következő években a teljes forgalom legalább 10%-a a webben keresztül bonyolódik majd.
Az interneten a számítástechnikai és szórakoztató elektronikai eszközök, a könyvek, a játékok, a ruhák és a kozmetikai termékek a legkeresettebbek. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára arra számít, hogy a jövőben tovább bővül a webáruházakban keresett termékek köre. Ezt ösztönzi a technikai fejlődés is.
Magyarországon a két évtizeddel ezelőtti bevásárló hullám bővüléshez hasonló ütemben fog nőni az online kereskedelmi csatorna, és azt jelenti, hogy meghatározó szerepe lesz a kiskereskedelemben nálunk is.
Elemzők szerint az online vásárlás bővülése is hozzájárult ahhoz, hogy 8 éves csúcsot döntött márciusban a kiskereskedelmi forgalom növekedése. Az év harmadik hónapjában 8,3%-kal költöttek többet az emberek a boltokban, mint egy évvel korábban.
Holnap indul a hosszabb távú lakossági állampapírok forgalmazása több banknál. 6 intézetnél lesz elérhető a bónusz magyar államkötvény, 5 hitelintézetben pedig az inflációt követő kamatozású lakossági állampapír, a prémium magyar államkötvény. Az államadóságkezelő központ a héten azt közölte, áprilisban 12 milliárd forinttal nőtt a lakosság számára értékesített állampapírok mennyisége, a teljes állomány pedig 1900 milliárd forint fölé emelkedett a hónap végére. A szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozók döntő többsége, több mint 80 ezeren már megkapták azt a bérpótlékot, amiről korábban döntött a kormány. Csak nem 5,5%-kal vihetnek haza többet, ez havonta 6-17 ezer forintot jelent. Azok sem esnek el a nekik megítélt összegtől, akik még nem kapták meg a juttatást, mert a fenntartónak hivatalból kötelessége igényelni munkavállalói számára a bérpótlékot.
15 idős embert látnak el 5-en ebben a budapesti gondozóházban. Petra a szakmai vezetőjük. A fiatal nő elégedett a fizetésével. Azt mondja, amióta megkapta a szociális bérpótlékot, jobban tud spórolni.
Hosszú távon nagyobb terveket tűzhetek ki magam elé. Ugye ez akár ilyen kis dolgokban is gondolkozhatunk, mint egy nyaralás betervezése, de emellett ugye családalapításhoz és a későbbi életem elindításához is hatalmas segítség.
Mert
A Salgótarjáni családi napköziben két emberre jut 7 kisgyermek gondozása. Györgyinek régi álma teljesült, amikor a szociális bérpótlékkal elismerték a munkáját.
Nettó összegként 5-6 ezer forintot vehetek tisztán. Vettem egy persejt, és akkor ezt az egész összeget beletettem a persejbe, és a nyaralásunkat szeretném ezzel egy kicsit úgymond támogatni. Ha nem is az összeset tudom kifizetni belőle, de mégis könnyebbsége, hogy hosszú évek óta most jutunk el nyaralni.
A kormány tavaly decemberben döntött arról, hogy a szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti intézmények dolgozói januártól bérpótlékot kapnak. Erre mintegy 12 milliárd forintot különítettek el. A szociális dolgozók először márciusban vihettek haza több pénzt. Akkor januárig visszamenőleg megkapták a havi csaknem 5,5%-os emelést. A szakmában eltöltött időtől és képzettségüktől függően illetményük 6000 és 17 000 forint közötti összeggel emelkedett. A szociális és családügyi államtitkár azt mondta, a kormány többek között így ismeri el a szociális ágazatban dolgozók munkájával járó felelősséget.
Ez a munka, ez iszonyat hallatlan nagy erőkifejtést kíván, sokszor lelkileg is. Ezt próbáltuk egy kicsit segíteni a bérpótlékkal, ami nyilván első lépés annak a munkának, amit közösen elkezdtünk. Végre olyan állapotban az ország, hogy erre lehetőségünk nyílott.
Soltész Miklós arra is emlékeztetett, az alacsonyabb jövedelműeken segít a családi adókedvezmény is. Így annak igénybevételével is tovább növekedhet a szociális ágazatban dolgozók havi nettó jövedelme.
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azt javasolja a kormánynak, hogy állítsák vissza 18 évre a tankötelezettség felső korhatárát. Ezt Mendrei László, a PDS elnöke mondta pedagógus napon. Közben a parlamenti pártok közleményekben köszöntötték a pedagógusokat. Ezekben az ellenzék a tanárok nagyobb megbecsülését követelte, a kormánypártok pedig azt írták, ebben a ciklusban is minden támogatást megkapnak majd a pedagógusok, hogy egyre jobb körülmények között dolgozhassanak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma is közleményt adott ki. A tárca szerint a kormány az elmúlt 4 évben nem csupán szavakkal, hanem tettekkel is bizonyította, hogy a pedagógusok munkáját fontosnak tartja. Több szövetségese is játszik az MSZP-vel, és a vesztét akarja. Erről beszélt Mesterházi Attila a Szocialisták Országos Választmányának zárt ülésén, értesült az Origó. Tegnap döntöttek arról, hogy júliusban választják meg az MSZP új elnökét és elnökségét. Lapértesülések szerint az MSZP-ben jelenleg két irányvonal igyekszik felülkerekedni a másikon. Az egyik liberális fordulatot szeretne, és a Gyurcsány Ferenchez való közeledés híve, a másik pedig ezt ellenzi. Elemzők úgy látják, ezért nagy a tétje annak, hogy ki lehet majd július 19-én a szocialisták új elnöke.
Vörös sportmotorral érkezett Mesterházi Attila az MSZP választmányi ülésére szombaton. Több internetes oldal is úgy tudja, a szolgálati kocsit már leadta, a pártelnöki irodából pedig kipakolt.
Lemondok pártelnöki funkciómról. Egyben bejelentem, hogy nem indulok a következő tisztításon.
Mesterházi Attila csütörtökön mondott le, némileg váratlanul. Sajtóhírek szerint döntéséről előzetesen csak néhány kollégáját tájékoztatta. Az Origó információi szerint a szombati zárt választmányi ülésen sem magyarázkodott a lemondás miatt. Beszélt viszont arról, hogy szerinte nem csak a sajtó és a jobboldal játszik az MSZP-vel és akarja a vesztét, hanem több baloldali szövetséges is. A hírportál azt írta, több szocialista politikus szerint ezzel Gyurcsányéknak és Bajnaiéknak szúrt oda Mesterházi Attila.
Ki jobb békát kiabálnak ránk, mert leginkább az MSZP-re teszik.
Mesterházi Attila az európai választások előtt is beszélt arról, hogy úgy érzi, baloldalról támadják őket. A szocialisták közül többen már akkor arra számítottak, hogy az EP választás után tovább erősödhetnek a támadások. Bajnai Gordonéknak és Gyurcsány Ferencéknek ugyanis az MSZP-s vélemények szerint az az érdekük, hogy az önkormányzati választás előtt tovább gyengítsék a szocialista pártot, és próbálják elcsábítani a szavazóikat.
Magyar nagyvárosban.
A többi baloldali párthoz, így a Gyurcsány Ferenchez való viszony a szocialista politikusokat is megosztja. Kovács László például az Origó szerint több bírálatot is kapott a választmányi ülésen, amiért május közepén Győrben részt vett a Demokratikus Koalíció kampány rendezvényén. Az Origó úgy tudja, a korábbi pártelnök azzal védekezett, hogy ez egy közös MSZP-s DK-s fórum volt. Kurnándor alelnök azonban ezt szánalmas magyarázkodásnak nevezte. Kovács Kovács László a Lényegnek adott interjúban nem adott egyértelmű választ az MSZP és Gyurcsány Ferenc kapcsolatára.
Gyurcsány Ferenccel vagy Gyurcsány Ferenc nélkül kell a szocialista párt jövőjét elképzelni?
Gyurcsány Ferenc nélkül kell, hiszen Gyurcsány Ferenc egy másik párt elnöke.
Ez a párt, ugye azt mondják, hogy vagy elcsábítja.
A Magyar Nemzet szombaton arról írt, hogy az MSZP-ben létezik egy olyan irányvonal, amelynek képviselői liberális fordulatot szeretnének, és a Gyurcsány Ferenchez való közeledés hívei. A lap szerint közéjük tartozhat például Lendvai Ildikó és Hiller István is. A két volt pártelnök szombaton többször is kijelentette, ők ismét összefognának a többi baloldali párttal.
Az út egy megfelelő együttműködési keret kialakítása, rövid távon az önkormányzati választásokon, hosszú távon megtartósan.
Kísérletet kell arra tenni, hogy közös politikai és az önkormányzati választások esetében egységes nézeteket képviseljünk.
Sajtóhírek szerint velük szemben a Tóbiás József köré szerveződő csoport állhat. Ő nem is válaszolt szombaton az újabb ellenzéki összefogással kapcsolatos kérdésre.
Hát jelen pillanatban a Magyar Szocialista Párt országos választmánya a Magyar Szocialista Párt jövőjével foglalkozott. Köszönöm.
Második helyezett az országban.
A baloldali viszonyokat tovább bonyolíthatja, hogy az Index információi szerint Bajnai Gordon pártja az önállósodás mellett döntött, és fontos posztokon nem akar közös jelölteket az önkormányzati választáson. A lap úgy tudja, az Együtt PM politikusai szerint csak rontanának a saját helyzetükön, ha ősszel ismét beállnának, ahogy fogalmaznak, az egyre vállalhatatlanabbnak tűnő MSZP és DK mellé.
A magyar állam felelőssége is, hogy a határon túli magyar iskolák megkapják azt az anyagi és erkölcsi támogatást, ami a megmaradáson túl a fejlődéshez kell. Ezt mondta Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke a határon túli magyar iskolák találkozóján Lakiteleken. Hozzátette, a magyar intézményeknek nem csak anyagi segítség kell, hanem jó pedagógusok és vonzó környezet is, hogy az iskolák ne sorvadjanak el. Szerinte a magyar diákoknak ott kell biztosítani a tanulás és a megélhetés feltételeit, ahol élni akarnak.
Hogy legyenek olyan családok, melyek képesek arra, hogy kisgyermeket hozzanak a világra, illetve neveljenek. Ez pedig vonzó környezet kell. Ez a felelőssége a magyar kormányzatnak is, a szomszédos országokban, az őshonos területeken.
Nemzetárulásnak nevezte Gyöngyösi Márton a Jobbik képviselője, hogy a magyar diplomácia az elmúlt 20 évben fel sem vetette nemzetközi fórumokon a trianoni határok felülvizsgálatának kérdését. A trianoni békeszerződés aláírásának 94. évfordulója előtt tartott demonstráción a politikus azt mondta, az 1990 utáni kormányoknak fontosabb volt a NATO-tagság, mint a magyarság érdekeinek képviselete. A tüntetést a 64 vármegye ifjúsági mozgalom szervezte. A résztvevők az 56-osok teréről előbb a szerb, majd a román és a szlovák nagykövetséghez vonultak. Elektronikus ügyféltájékoztató központ nyílik a fővárosi törvényszéken. Az új Széchenyi terv keretében megvalósuló 400 millió forint értékű beruházásnak köszönhetően a büntető és polgári eljárások résztvevői közvetlenül kaphatnak majd információkat ügyeikkel kapcsolatban.
Az utolsó simításokat végzik a munkások a fővárosi törvényszék épülő ügyféltájékoztató központjában. Hamarosan az informatikusok veszik át a terepet, akik az ügyfélcentrum számítástechnikai rendszerét építik ki. Az ország első elektronikus bírósági tájékoztató központjában az ügyfelek minden őket érintő eljárásról kaphatnak majd információt. Így nem kell sorban állniuk ahhoz, hogy másolatot kérjenek egy iratról, vagy tárgyalás időpontjáról érdeklődjenek.
Az ügyfélcentrum gyakorlatilag az eljárásokban résztvevő valamennyi állampolgár igényét kiszolgálja majd. A vádlottól a sértetten át a tanúig büntető eljárásban, a feljelentőt, a feljelentettet, de a polgári, a civilisztikai eljárásokban is a alperest, alperest a tanút is ki fogja szolgálni közvetlen információval.
Az ügyfélcentrum az ügyvédek munkáját is segíti majd.
Nagyon nagy könnyebbséget fog jelenteni. Mi azt várjuk, hogy legyen gyorsabb az iratokhoz való hozzáférés, ne kelljen várakozni, és várjuk azt, hogy a saját irodáinkban is legyen lehetőségünk arra, hogy betekintsünk elektronikus úton a bírói aktákba.
Amint egy 400 millió forintos beruházás az új Széchenyi terv keretében valósul meg. A bírósági tájékoztató központ ősztől várja az ügyfeleket. A híradót Víg András tudósította.
Élő adásban vették őrizetbe a török nyomozók a CNN amerikai hírtelevízió újságíróját, aki a tegnapi tüntetésről tudósított Isztambulból. A városban több ezren vonultak utcára a tavalyi kormányellenes zavargások kitörésének évfordulóján. A demonstrációt a roham rendőrök feloszlatták, de a város északi negyedeiben egész éjszaka zavargások voltak.
Hajnalig tartottak az összecsapások Isztambulban a kormányellenes demonstráció feloszlatása után. A város északi munkásnegyede csatatérré változott. Az utcákon lángra kapott a törmelék és a szemét, miután a tüntetők kisebb csoportjai molotov koktélokkal és kövekkel dobálták a rohamrendőröket, akik könnygázzal és gumilövedékkel viszonozták a támadást. Szombat délelőtt a Taksim tér környékén több ezres tömeg gyűlt össze. Állításuk szerint a tavalyi kormányellenes zavargásokban elesett bajtársaikról akartak megemlékezni. Ám a hatóságok megtiltották a gyülekezést a téren, sőt maga a miniszterelnök is óva intette az embereket attól, hogy részt vegyenek a megmozduláson. Sajnálom, de a biztonsági erőknek egyértelmű parancsuk van. A rendelkezésükre álló minden eszközt be fognak vetni, hogy megakadályozzák a tavalyihoz hasonló incidensek kirobbantását, figyelmeztetett a kormányfő. Tavaly ilyenkor egy környezetvédő akcióból alakultak ki a kormányellenes zavargások. Az aktivisták eredetileg azt akarták megakadályozni, hogy az isztambuli Gezi Park területén bevásárlóközpont épüljön. A hatóságok erőszakos fellépése miatt másnap már több tízezren követelték a kormány távozását a közeli Taksim téren. A napokig tartó súlyos összecsapásokban heten meghaltak, több ezren megsérültek. Az egyéves évfordulóra gyülekező tömeg elől most rohamrendőrök zárták el a tér felé vezető utat. Az amerikai CNN hírtelevízió tudósítója élőben jelentkezett a helyszínről, épp a rendőrsorfal előtt ment végig, amikor hirtelen civil ruhás nyomozók vették körbe, és az útlevelét követelték. A riporter hiába mutatta fel újságíró igazolványát, a nyomozók élőadásban hátrabilincselték a kezét, és a stáb többi tagjával együtt elvezették. Mint később elmondta, a dulakodás közben egy rendőr belerúgott, ám végül fél óra fogvatartás után szabadon engedték. Közben a rendőrök megkezdték a tömeg oszlatását, vízágyukat és könnygázt is bevetettek, több tüntető megsérült. Hajnalig 120 embert vettek őrizetbe. Több nemzetközi jogvédő szervezet és az Európa Tanács is közleményben ítélte el a rendőrök erőszakos fellépését.
Összecsapások voltak a spanyolországi Barcelonában is, ahol már 6. napja tartanak a tüntetések. A tiltakozást az váltotta ki, hogy a városvezetés kiürített és lebontásra ítélt egy épületet, amelyből kilakoltatta az önkényes házfoglalókat. Az épületből 1997-ben költözött ki a Városi Közlekedési Vállalat, azóta a lakásfoglalók főhadiszállásának számított. A házban szociális központot is létrehoztak. A bontás ellen több baloldali szervezet is tiltakozik. A tüntetések már többször is összecsapássá fajultak. A hatóságok hétfő óta 60 embert vettek őrizetbe. Marseille-ben tartóztatták le a brüsszeli zsidó múzeumnál elkövetett merénylet gyanúsítottját. Május 24-én 4-en haltak meg, amikor egy férfi lövöldözni kezdett az épületben. A gyanú szerint a férfi tavaly Szíriában járt dzsihádista felkelőknél. Emiatt szerepel a francia belbiztonsági szolgálat nyilvántartásában.
A francia nyomozók a marseille-i pályaudvaron tartóztatták le a feltételezett merénylőt még pénteken. A 29 éves francia állampolgárságú Medine Mush egy Amsterdamból Brüsszelen átérkező buszon utazott. Csomagjában olyan fegyvereket és öltözéket találtak, amilyet a brüsszeli zsidó múzeumban lövöldöző férfi használt. A táskában volt egy kamera, több doboznyi nagykaliberű lőszer és egy zászlóba tekert Kalasnyikov gépfegyver. A zászló egy dzsihádista csoport jelképe volt. A férfi revolvert viselt, és találtak nála egy videófelvételt, amelyen a merénylet elkövetéséről beszél, miközben a fegyvereket mutogatja, jelentette be a belga főügyész. A brüsszeli zsidó múzeum biztonsági kamerája rögzítette, ahogyan május 24-én délután egy fekete táskákat cipelő férfi besétál az épületbe. A bejárat közelében leteszi a csomagját, elővesz egy puskát és az egyik terem irányába tüzel. Ezután komótosan elcsomagol és kisétál az utcára. A támadásban egy izraeli házaspár, egy belga múzeumi alkalmazott és egy önkéntes munkát végző francia nő halt meg. A nyomozásba a francia titkos szolgálat is bekapcsolódott, amely már egy ideje figyelte Medire Must. A férfi már többször ült börtönben rablásért és kisebb bűncselekményekért. Legutóbbi fogvatartása alatt nyíltan hangoztatta szélsőséges nézeteit, és a börtönben az iszlamista elítéltekkel tartott szoros kapcsolatot. 2012. decemberében szabadult, majd Brüsszel és Libanon érintésével Szíriába utazott, ahol dzsihádistákkal harcolt együtt egy terrorista szervezetben, mondta a párizsi főügyész. Medine Mush nemrég tért vissza Európába, hajléktalannak vallja magát, és egyelőre nem beszélt a nyomozókkal. Becslések szerint Szíriában jelenleg több mint 700 olyan francia állampolgár harcol, akiket iszlamista szervezetek toboroztak. A francia hatóságok újabban megpróbálják akadályozni a fiatalok beszervezését, mivel attól tartanak, hogy hazatérve terrorista akciókat hajthatnak végre.
Több mint 7000 embert kellett kimenekíteni az indonéziai Sangeang szigetről, ahol pénteken kitört egy vulkán. A hegy azóta többször is 2-3 kilométer magas hamuoszlopot lövelt a magasba. A tartomány két repülőterét lezárták, több külföldi légitársaság is törölte járatait. Indonéziában sok a működő vulkán, a Sangeang Api nevű tűzhányó évszázadok óta aktív. Legutóbbi februári kitörése 15 halálos áldozatot követelt. Itthon jelentősen csökkent az eper ára az elmúlt napokban, miután nagy mennyiségben jelent meg a piacon a Szabadföldön termett szamóca. A gazdák szerint kiváló minőségű az idei cseresznye, és már kapható a sárgadinnye is.
Én ebből kérek.
Egyre több epret adnak el az árusok, az elmúlt napokban ugyanis folyamatosan csökkent a gyümölcs ára. A piacon 650 és 800 forint között van egy kiló, a lekvárnak szánt apróbb szemű eper már 4-500 forintért is elérhető.
Ez a minőségi eper 590 forint, első osztályú ad is, és a nagyobb szemű pedig 790 forint.
Szép is, érett, igen, finom.
A vásárlók azt mondják, hogy az olcsó eper minősége is kifejezetten jó.
Még nagyon sok zöldbogyó van, tehát mi úgy számolunk, hogy egy 2-3 hét még a szezon.
Június második feléig tartott az eper szezonja. A gyümölcstermesztők szakmai szervezetének vezetője szerint mindenhol hamarabb érett meg az eper, ezért rengeteg van belőle a piacon, ami lenyomja az árat.
Az idei évben a fóliás szezon sokáig kitartott, a szabadföldi pedig ráérett a fóliásra, és ez okozott a múlt héten egy elég erőteljes árumennyiséget a nagybeli piacon, és a nagybeli piacon lemennek az árak, akkor a fogyasztó árak is lemennek.
A seregélyektől védi a riasztóhang a cseresznyéket a Jász-Nagykun-Szolnok megyei nagykörűben, ahol azt mondják, idén átlagon felüli a termés. A gazdák bíznak benne, hogy a kilónkénti 400 forintos felvásárlói átlagár elég ahhoz, hogy nyereségesek legyenek. És a kiváló minőség miatt várható, hogy külföldön is eladnak belőle.
Exportképes cseresznye lesz, a mérettel nem lesz gond, mert kapta folyamatosan a csapadékot.
Közben elindult a magyar sárgadinnye szezon is. A csapadékos meleg időjárás miatt jó hozamot várnak a termesztők.
Mivel hogy az időjárás rászolgált a sárgadinnyére is, a termelők szép, egyenletesen, jó minőségben fogják piacra juttatni az árut. Én úgy érzem, hogy kitűnő ízű, édes lesz a sárgadinnye is.
Oravec Tamás szerint lesz elegendő magyar dinnye a hazai piacon, a görög dinnye szezonja várhatóan egy hónap múlva indul.
Rekord mennyiségű kullancs várható idén a szakemberek szerint, mert az időjárás kedvezett a vérszívók szaporodásának. Szinte mindenhol megtalálhatók az országban, főként a Dunántúlon van sok, de Pest és Nógrád megye is fertőzött. Az általuk terjesztett betegségek egy része ellen hatékony a védőoltás.
Hát zárt ruházat az megvédi őket, hogy minél kevesebb kullancs másszon rájuk.
Rutinosan védekeznek a kullancsok ellen ebben a családban. Sokszor kirándulnak, és az erdőben nagyon sok a vérszívó. Ráadásul Zala megye az egyik legfertőzöttebb megye.
A nagyobbikat tavaly oltattuk először, és idén volt az ismétlőoltás. Már februárban találtunk benne kullancsot, illetve most voltunk két hete kirándulni, akkor is, amikor levetkőztettük őket, akkor is ott mászott a kullancs.
Az Alam megyei kórházba egyre többen érkeznek kullancscsípés tüneteivel. Az orvosok szerint, amióta oltással lehet védekezni a vérszívók által terjesztett agyvelőgyulladás ellen, tizedére csökkent a betegek száma. A Lyme-kór ellen azonban nem véd a vakcina.
5 cm-t is meghaladó majd, akár fél méter széles kör alakot is mutató, amikor úgy terjed a bőrpír.
Az orvosok azt mondják, már az első tünetek jelentkezésekor szakemberhez kell fordulni.
Egy bőrtünettel, a terjedő bőrfolttal a kullancscsípés területén jellemzően az jelentkezik először, és ez nincs kikezelve, akkor ezeknek egy része elmehet egy második fokozatba, amikor is sok izületi gyulladást, elsőben a nagy izületeket érintő, vagy akár idegrendszeri gyulladást is okozhat.
Az emberek mellett a kutyákra is veszélyt jelentenek a kullancsok. Egyetlen városi sétáltatás közben akár több tucatot is összeszedhetnek. Az állatorvos szerint a vérszívók a korábbiakhoz képest agresszívabb tüneteket okoznak.
Minden másik kullancs fertőzött a babézé nevű kórokozóval, ami tulajdonképpen legnagyobb problémát jelenti számunkra, hiszen a legtöbb kutya sajnos ebben a betegségben hullik el, hogyha nem veszik időben észre a tüneteket.
A szakemberek azt tanácsolják, azután, hogy valaki bosszótos területen járt, akár a városban, akár az erdőben, mindig alaposan vizsgálja át magát és házi állatát is. Nagyon fontos ugyanis, hogy a kullancsokat a lehető leghamarabb eltávolítsák.
Nemzetközi ingatlanfejlesztési nívódíjat kapott a Gödöllői Királyi Kastély. Az ingatlanfejlesztési Oscar-díjként is emlegetett elismerést évente ítélik oda azoknak az épületeknek, amelyek a legsikeresebb fejlesztések közé tartoznak.
Ezt kérem szépen, a brüsszeli szabvány, mindenhol ezt használják.
Ma már az ország egyik legkedveltebb turista látványossága a Gödöllői Királyi Kastély. Magyarország Európai Uniós elnöksége idején a rendezvények fő helyszíne volt. Közép-Európa legnagyobb barokk kastélya most műemlék kategóriában nemzetközi nívódíjat kapott.
Az Európai Uniós elnökség még inkább ráirintott a figyelmet a kastélyra, mint építészeti örökségre, kulturális örökségre, és hát számos más rendezvény volt, nemzetközi rendezvény, konferencia, nagyon magas színvonalú kulturális rendezvények, ami nyilván bevitte a Gödöllői kastélyt, és ezzel Gödöllőt Európa vérkeringésébe.
A barokk kastély a fénykorában Sziszi kedvenc tartózkodási helye volt, de itt ünnepelte Kossuth Lajos az isaszegi csata győzelmét is. A barokk épületet a II. Világháború után a szovjet hadsereg laktanyává alakította át, és sokáig szociális otthon is működött itt. Éppen ezért szinte helyrehozhatatlanul tönkrement.
Most itt önök előtt írjuk alá a kivitelezési szerződést.
A rendszerváltozás után a kastély eredeti állapotában felújították és újrahasznosították. Fenntartása évente 600 millió forintba kerül. Ennek 80%-át az ide látogató 250 ezer turista és a rendezvényekből származó bevétel adja. 30 ország 65 szakembere döntött úgy, hogy megérdemli az ingatlanok oszkárjaként emlegetett nívódíjat.
Ennek az egyik része csak az építészet és a megvalósításnak a minősége, de ezen túlmenően az adott ingatlan fejlesztés társadalmi hasznossága, hogy az adott közösségnek, az adott szűkebb vagy tágabb környezetnek mit ad ez a beruházás.
Eddig 30 hazai ingatlan kapott nívódíjat a Nemzetközi Ingatlan Szövetség pályázatán. Idén egy irodaház és a makói hagymatikum is a díjazottak között volt. Az elismeréseket Luxemburgban adták át.
Nagy sikert aratott a magyar induló az Ifjú Zenészek Eurovíziós versenyén Kölnben. A 15 éves csellista Devics Gergely harmadik lett. A híradónak azt mondta, büszke rá, hogy ő képviselhette Magyarországot. Magyar induló most először ért el dobogós helyezést a verseny történetében. A győztese a kínai születési osztrák hegedűs Ziyu He lett. A szabadtéri döntőt az M2 élőben közvetítette.
Camille Saint-Saëns Allegro Appassionato című darabját adta elő Devics Gergely az Ifjú Zenészek Eurovíziós versenyének döntőjében. A A 15 éves cellóművészt élőben kísérte a zenekar. Szakértők szerint hibátlanul játszott a kölni dóm előtt felállított monumentális szabadtéri színpadon. A nézők hatalmas tapssal jutalmazták a produkciót. A megmérettetésen 14 ország fiatal zenészei indultak. Volt köztük gitáros, zongorista, brácsás, csellista, és volt, aki furuján, illetve hegedűn játszott. Mindenki 5 percet muzsikálhatott. A verseny végig nagyon szoros volt. A nemzetközi zsűrinek most sem volt könnyű dolga. Nagyon nehéz volt a döntés, mindenki megérdemelni a díjat, annyira jók voltak, mondta az eredményhirdetés előtt a zsűri elnöke, Clemens Helzberg hegedűművész, a bécsi filharmonikusok igazgatója.
Third place goes to Hungary!
Devics Gergely a harmadik lett az ifjú zenészek Eurovíziós versenyében. A mezőny egyik legfiatalabb indulójaként a híradónak azt mondta, hónapokig készült, naponta 4 órát gyakorolt. Ennek ellenére egyáltalán nem számított a díjra, de nagyon örül neki.
Nekem az volt a célom, hogy magamhoz képest jól játszak, és szerintem ez sikerült, és hát örülök, hogy a zsűri ezt díjazta, meg hát az mezőny szerintem iszonyat erős volt, tehát mindenki igazából nagyon különleges volt minden szempontból, és nagyon tehetségesek voltak.
Austria!
A győztes végül a kínai születésű osztrák hegedűs Ziu He lett, aki Bartók hegedű versenyének első tételéből játszott egy részletet. Devics Gergelyt a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap kérte fel, hogy képviselje Magyarországot. A szombatesti döntőt az M2 élőben közvetítette.
A híradó után nem sokkal kezdődik a nagyszínpad tehetségmutató versenydöntője. 5 együttes ad ma este minikoncertet. A nézők egészen a műsor végéig szavazhatnak kedvencükre. A fináléban a Claude 9 Plus, Denise, az Ivan and the Parazol, a Mary Pop Kids és Szabó Balázs bandája mérkőzik meg egymással. A döntőt 20 óra 45 perctől élőben közvetíti az M2 és a Petőfi Rádió. Az MTVA és a Volt produkció közös tehetségmutató versenyének egyik fő célja, hogy a fiatal magyar zenés csapatokat jobban megismerje a közönség.
Ők mind-mind olyan zenekarok, akiket játszik már a Petőfi Rádió, és akiknek van már egy stabil rajongótáboruk, de még nem akkorák, mint például egy Kis Csillag, vagy egy Punani Masszív, hogy több ezer embert lássanak a nagy színpados fellépésük előtt a fesztiválokon. Úgyhogy reméljük, hogy ennek hatására most, ennek a versenynek a hatására most ők is egy kicsit nagyobb figyelmet kapnak, és még több ember ismeri majd meg őket.
A Magyar Állami Operaház gyermekkarának utánpótlását és a tehetséggondozást szolgálja az Operaház, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ és az Erkel Ferenc Általános Iskola közötti együttműködés, jelentette be a 3 intézmény képviselője. A ma meghosszabbított megállapodás szerint az iskolában minden évfolyamban egy osztály kiemelt szinten tanulja az énekzenét, közülük kerülnek ki az Operaházban és az Erkel Színházban műsoron lévő darabok gyermek énekesei. Több ezren voltak ma kíváncsiak a Hungaroringen a legnépszerűbb nemzetközi túraautóbajnokság futamára. A DTM autói utoljára 1988-ban, azaz 26 éve körözhettek Mogyoródon. Most néhány évig újra biztosan lesz verseny Magyarországon.
Folyamatosan érkeztek az autók délután a Hungaroringhez, rendőrök irányították a forgalmat, mindenkit a parkolóba tereltek. Még a futam előtt nem sokkal is kígyózó sorok álltak a pénztáraknál. A legnépszerűbb nemzetközi túraautó bajnokság magyarországi futamára a legtöbben családjukkal érkeztek.
Követjük a Forma 1-et is, meg a DTM-et is, és a gyerek nagyon szereti, és őt hoztam ki most.
Voltak, akik vidékről érkeztek. Ez a társaság például Szolnokról jött el Mogyoródra.
A Hungaroringen voltunk már F1-et nézni, illetve más autóversenyeket, erre is kíváncsiak voltunk.
A DTM 26 év kihagyás után tért vissza a Hungaroringre. Összesen 23 pilóta állt rajthoz. A futamra érkező rajongók leginkább az egykori Forma 1-es német pilótának szurkoltak, aki a szombati időmérő edzésen a második helyen végzett.
A DTM-ban a Timo Glock.
Nem nagyon szoktuk követni, de most...
Timo Glock,
igen.
A német túrautó bajnokság pilótái a versenyen végül 170 kilométert tettek meg a híresen technikás pályán. A Hungaroring Sport ZRT vezetője szerint az, hogy Magyarország is a versenynek otthont adó országok között lehet, gazdasági szempontból is fontos.
elképesztő az, ami itt fölvonult most, és nem csak sportszakmailag mondom, hanem egyébként is, ugye az a gazdasági potenciál, ami most itt a Hungaroringen megjelenik, az nagyon biztató, és azt gondolom, hogy az ország számára nagyon fontos.
A DTM versenyek szervezőivel több éves szerződést kötött Magyarország. A német túrautók egy év múlva ismét rajthoz állnak a Hungaroringen.
Jogi lépéseket helyezett kilátásba a veszprémi férfi kézilabda csapat elnöke a kézilabda bajnokok ligája mai mérkőzése után. Fonyó Károly szerint ki kell vizsgálni a fehér orosz játékvezetők ténykedését. Az elnök borzalmasnak nevezte a Barcelonával szemben elveszített bronzmeccset. Hozzátette, a 20 000-es közönség is, aminek nagy része német volt, hatalmas fügyszóval adott hangot nem tetszésének. A magyar szurkolók egy része szerint a fehér orosz bírók elcsalhatták a mérkőzést.
A meccs alatt végig szoros volt az állás a Veszprém és a Barcelona között. Az utolsó percek hozták a legnagyobb izgalmakat. Az 51. percben sokak szerint vitatható ítélettel kiállították a magyar csapatkapitányt, Nagy Lászlót. A játékosok hevesen reklamáltak, és a lelátó is nagy füttyel fogadta a döntést. Nem csak ez fokozta a feszültséget. Az utolsó pillanatokban volt olyan, amikor több mint 10 másodpercig állt a játék, de az órát nem állították le. Ekkor már annyira ideges volt Csema, a magyarok spanyolja, hogy szétrúgta a palánkot.
Nem létezik, hogy nem fogják visszaállítani az órát. Itt látják, hogy 29 másodperc van hátra.
Ráadásul a magyarok szerint a Barcelona utolsó támadását már régen le kellett volna állítani a fehér orosz bíróknak, passzív játék miatt. Nagy László zárásul még lőtt egy gólt, de ez a lényegen nem változtatott. Kikapott a Veszprém 26-25-re.
A szurkolók tüntetnek, mert itt a végén bizony volt egy-két érdekes közjáték.
A szurkolók csalódottak voltak, szerintük a meccs nem volt fair.
Ilyen bírói ellenszél ellen nem lehet játszani, az idegek felmondják a szolgálatot. Én gratulálok a csapatnak, mert ebbe a hétvégében ennyi volt benne, plusz még a bírók, úgyhogy le a kalappal a csapat előtt.
Szerintem több döntésükkel is befolyásolták, igen, főleg az utolsó pár percben.
Amit ezek a bírók műveltek, belemenések sorozatát ítélték, illetve nem ítélték meg, ugyanakkor viszont az ellenfélnek számos más előnyöket biztosítottak.
Az MTI helyszíni tudósítója szerint már a szombati elődöntőn is többször ellenünk fújtak. Hozzátette, a német közönség is bírálta a játékvezetői döntést.
Sokat mondó volt az, hogy ugye 20 000-es a csarnok tere van, megpróbáltam egy gombostűt leejteni, de nem sikerült. Volt körülbelül 2000 veszprémi szimpatizáns a bronzmérkőzésen, ugyanakkor az egész 20 000-es csarnokból leszámítva a spanyol drukkereket, az mindenki fújolt az utolsó percek történéseinél.
Az MKB MVM Veszprém klubelnöke szerint nem tiszta eszközökkel dőlt el ez a meccs. A bírók durván belenyúltak a mérkőzés alakulásába.
A Nemzetközi Kézilabda Szövetséggel, a Magyar Kézilabda Szövetségen keresztül jogi lépéseket fontolgatunk, az eredmény is megváltozhat, mert adott esetben kihozhatnak 2 bronzérmes a meccsen, és amit mindenképpen szeretnénk elérni, hogy a bírók mostani és akár múltbeli tevékenységét is kivizsgálják.
A klub vezetése arra számít, hogy a bírókat akár örökre is eltiltják a kézi meccsek vezetésétől, és a magyar csapat akár BL bronzérmes is lehet.
Most jön a meccs részletes összefoglalója Zelinka Ildikóval, aztán pedig időjárás jelentés. Utána pedig a Csak tudnám, hogy csinálja című amerikai vígjátékot nézhetik meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!